Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 412. számú dicséretünk második verszakát, mely így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszület. Keresztség, sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom a Máté evangéliuma végéről, amelyben az Úr Jézus megparancsolta a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga is önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást, ami győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtői. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szállott alá orrokra. Harmadnapon halottaiból feltámadom. Felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbjár, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk, könyörögjünk együtt eképpen. Szerető mennyeink, édesatyánk, amikor rátekintünk erre a kisfiúra, eszünkbe jut jóságod és adakozó szereteted. Köszönjük drága életét, és köszönjük, hogy megőrizted édesanyját a szülés nehéz óráiban. Hisszük, hogy a kisgyermek életére nézve is megáll, amit néhány perccel ezelőtt hitvallásként énekeltünk, hogy nem élt még a föld színén, te érte is megszülettél. Hozzád könyörgünk Jézus, hogy mondd életét egészen közel magadhoz, és ahogyan a keresztség vize ma végigfolyik homlokán, úgy egy nap hadélyát személyesen, hogy a te véred megtisztítja az embert minden vétkéből. Kérünk, gondviselő, jó atyánk, hogy vigyázz rá, kísérd életútját, ajándékozz meg őt testi és lelki egészséggel egyaránt. Könyörgünk a szülőkért, hogy tudják bölcsen, előtted kedves módon nevelni őt, és kérünk a keresztszüleért is, hogy amit ígértek most előtted és a gyülekezet előtt, vegyék komolyan, és a maga idejébe teljesítsék mindazt maradéktalanul. Kérünk, Urunk, fogadd ezt a gyermeket kedvesen, amikor a te fiad az Úr Jézus Krisztus parancsára és az ő nevébe megkereszteljük őt. Amen. Leheldomonkos, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Áldjon meg téged az Úr, hogy felneveted szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Foglaljunk helyet. És 449. számú énekünket énekeljük végig. 449. számú énekünk első verse így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat.
ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 14. részéből, a 15-től a 24-ig tartó igeversekből eképpen. Mikor pedig az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, tudnilik Jézushoz, boldog az, aki Isten országának a vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjenek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki. Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A második azt mondta. 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta. Most nősültem, ezért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és azt mondta szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette. Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának. Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg az én vacsorámat. Amen. Ünneplő gyülekezet, Istenünk az ő igéjében megszólított bennünket, és várja, hogy feleljünk. Gyertek, tegyük ezt, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk hozzánk való hűségedért, hosszan tűrésedért, jó voltodért, melynek oly sok jelét adtad az elmúlt héten is. Köszönjük megtartott életünket, erőnket, minden elvégzett munkánkat. Magasztalunk minden lelki és testi gyógyulásért, erősödésért, melyet megtapasztalhattunk személyes életünkben, vagy egy szerettünk életében. Áldunk, Urunk, az igéért is. Köszönjük, hogy az életnek és az örök életnek beszédét tárod elénk, mert azt szeretnéd, hogy el ne vesszünk, hanem mind üdvösségre jussunk. Bocsáss meg nekünk, amikor nem akarunk szerinted való módon változni. Ne haragudj ránk, ha rest a szívünk a hallásra és értésre, vagy parancsaid megcselekvésére. De kérünk, teremts bennünk tiszta szívet, ajándékozz meg minket tiszta szemekkel, mások vétkeit elfedezni és megbocsájtani tudó lélekkel. Könyörgünk most azokért is, akik test szerint nem tudnak ma velünk lenni, mert távol élnek tőlünk, vagy beteg ágyon fekve hallgatják imánkat és az igét. Kérünk, te légy, Urunk, gyógyítójuk, és ha az Úr házától messzebb is, és a szentek közösségétől távolabb is kell lenniük, munkálkodj a te csodálatos, minden emberi értelmet felülhaladó igéden keresztül bennük is. Jöjj most közénk, Szentlélek Isten, bűnbánatra vivőként, te légy tanítónk, és jöjj vigasztalón. Hívunk most mindannyiunkhoz, kérve éltető szót, reménynek és életnek beszédét. Áld meg, kérünk, az ige hirdetőjét, és minden hallgatóját. Amen. Az ige hirdetés meghallására készüljünk 209. számú dicséretünk éneklésével. 209. számú énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága, a te igédnek világa. Ünneplő gyülekezet, az igehirdetés alap igéjét olvasom, a már olvasott igeszakaszból, Lukács evangélium a 14. részéből, a 18. igeversből. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. Amen. Kedves testvérek, amikor az Úr Jézus Krisztus test szerint köztünk járt, itt járt a földön, mindig elfogadta, hogyha meghívták őt emberek az otthonukba. Elment testvérpárokhoz, házaspárokhoz, lakodalmas házakba, gazdagokhoz és szegényekhez egyaránt. Szeretett az emberek társaságában lenni, és szeretett velük beszélgetni. Gyakran ilyen asztal körüli beszélgetésekkor hangoztak el szájából olyan tanítások, amelyeket a keresztény világ 2000 éve idéz és visszhangoz. A nagyvacsora példázatát is egy étkező asztal mellett mondta el, válaszképpen valakinek, aki hallgatva addigi tanítását azt mondta Jézusnak, boldog az, aki Isten országának a vendége. Kedves testvérek, a nagy vacsora példázatában a házigazda Isten, a meghívottak, a kiválasztott emberek, és hallunk még egy szolgáról, akit az Úr újra és újra elküld, őt küldi ki a meghívókkal. Úr, meghívottak szolga, róluk lesz ma szó Jézus példázata szerint. Kedves testvérek, az ókori Izraelben kettős meghívás volt érvényben. Kétszeres meghívás volt szokásban. A házigazda először gondosan megválogatta, hogy kikkel szeretne egy asztal közösségben lenni. Hogy kikkel osztja meg az asztalát, a házát, kikkel vállal egy közösséget. Aztán ezeknek a vendégeknek jó előre kiküldte a meghívót, hogy tudjanak erre a találkozásra készülni. Ennek a meghívásnak az elfogadása pedig kötelezte a vendégeket arra, hogy amikor megtörténik a második hívás, részt vegyenek az ünnepi vacsorán. A meghívás visszautasítása halálos sértésnek számított, ha ezt később megtették. Amikor elérkezett a vendégség ideje, levágták az állatokat, és ezzel késznek tekintették az ünnepi vacsorát, ekkor újra, másodszorra is értesítették a vendégeket, hogy íme minden kész, jöjjenek a vendégek. Kedves testvérek, annál az asztalnál, ahol ekkor ült Jézus, ott ültek a farizeusok, törvénytudók, Izrael elitjének egy válogatott társasága, jómódú emberek, akik mind ismerték az Ószövetség írásait. Abból a példázatból, amit Jézus Krisztus elmondott ebben az asztal közösségben, világosan megértették, hogy azok a bizonyos, példázatban először említett, meghívottak, választottak, ők maguk. Jézus asztaltársasága meg kellett, hogy értse élén a házigazdával, hogy nem csak ő rendez lakomát itt a földön, hanem Isten is. Az a nagy lakoma. Annak pedig, kedves házigazda, kedves vendégek, ti is részesei, meghívottjai vagytok. Isten meghívta Izraelt, és benne titeket is, akik itt vagytok jelen. Milyen ünnepélyes Jézus példázata. Milyen félre érthetetlen. Milyen fölemelő. Éppen rólatok van szó, akik ott ültök a meghívó mellett. Kedves testvérek, ekkora már az Úr Jézus sokat szorra akarja megértetni Izrael elitjével, Izrael papjaival, írástudójaival, a vallás embereivel, hogy Isten számára választott edények, emberek vagytok. Jézus ekkorra már oly sokszor megpróbálta elmondani, átadni Isten hívását nekik. Példázatokban, nyilvános beszélgetésekben, tanmesékben, tanításokban Isten vár titeket. Az ő lakomájára, a vele való személyes együtt létre. Kedves testvérek, Jézus ezzel a történettel Isten szívébe enged bepillantani. Kiderül a példázatbeli Úrról, azaz Istenről, hogy nem akar az embertől távol élni. Jézus példázata szerint Isten nem akar az ember számára elérhetetlen távolságban lenni. Bár a bűnesetben, az Éden kertben megszakadt a személyes kapcsolat Isten és az ember között, amikor az ember bűnt követett el, Isten ebbe soha nem nyugodott bele. Az ember számára elveszett Éden, de Isten készített egy öröm lakoma házas helyet, ahova hívogatja a választottjait. Az együtt étkezés az ókori keleten éppen a közösségvállalást jelentette. Vállalom veled a közösséget, meghívtalak, legyél velem asztal, azaz életközösségbe újra. Megdöbbentő, hogy bár az ember volt, aki otthagyta teremtőjét, aki hátat fordított akkor, amikor bűnt követett el ellene, amikor engedetlen volt hozzá, Isten szakadatlanul keresi az újra kapcsolat felvételek lehetőségeit. A megbántott Isten akarja kiengesztelni az embert. Már az Ószövetség arról beszél, hogy te követtél el ellenem bűnt. Te szakítottad meg a kapcsolatot ember velem. Én lennék a megbántott Isten. De én keresem a találkozás helyét és alkalmát, hogy végre megbocsájthassak neked, hogy élj, és ne vesz el. Ezért jött utánunk, mert Isten pontosan tudja, hogyha nélküle él az ember, csak elrontani tud mindent. Tönkretenni maga körül mindent. És Istennek fáj a fájdalmunk. És fáj a szenvedésünk. És ha nélküle halunk meg, végül elveszünk, elkárhozunk. Azaz, egy nélküle való létben folytatja az ember az életét. Ahol és ahogy addig is élt a földi életében. Testvérek, olyan szépen látszódik ebbe a történetbe, hogy a visszatérésnek nincs feltétele. Isten nem mondja, hogy ha majd jobb leszel, akkor bejöhetsz a lakodalmas házamba. Nincsenek feltételek. Nyitva áll az ajtó. Ott a meghívó, gyertek. Csak a meghívásomat fogadd el. Nincs semmilyen teljesítménykényszer, vagy megfelelési kényszer. Nem olvastuk, hogy az Úr a példázatban azt mondta volna, hogy ajándék nélkül ide belépni nem lehet. Hogy feltételei vannak. Majd jöhetsz, ha. Csak gyere. A vendégeknek a vacsorára semmit sem kell vinniük. Önmagukkal, csak önmagukat. úgy, ahogy vagyunk, mehetünk hozzá mi is. Isten üzenete változatlan, jöjjetek, mert már minden készen van. És ekkor Jézus Krisztus rátér a példázat második felére. Vajon hogyan felelnek a hívásra a hivatalosok? Jézus kortársai számára egy hallatlan és megbotránkoztató fordulatot vesz a történet. Az előzetesen jó időben elhangzott meghívás ellenére a meghívottak egymás után mentegetőzni kezdenek, és kimentést kérnek a nagyvacsoráról. Visszaüzennek az uruknak, köszönjük, nem megyünk. Miért nem mentek a hivatalosok el a nagyvacsorára? Kedves testvérek, jól érthető Jézus példázata. Azért nem mentek el, mert nem értek rá. Mert nem értek rá. Volt fontosabb dolguk. Földet vettem, 5 iga ökröt vettem, feleséget vettem, éppen fontosabb dolgom van. Ma úgy mondanánk, üzlet, társadalmi kötelesség, szerelem, nem érünk rá az Isten hívásával foglalkozni. Ó, de sokszor hallgattam végig. Tiszteletes úr, majd ha rá fogok érni, eljövök a templomba, és meghallgatom az Isten tiszteletet. De most van fontosabb dolgom. De ha majd úgy alakul, jövögetni fogok, amikor úgy belefér. És nem értette, hogy élet-halál kérdés, hogy belefér-e az idejébe, vagy sem. Hogy az Istennek ad-e időt, vagy sem. Most olyan életszakaszban vagyok, hogy a munkám miatt még vasárnap is dolgoznom kell. Most szerelmes vagyok, a párommal töltök minden percet. De sokszor hallottam. De sokan mentek el, mert éppen nem értek rá, és aztán szakadtak el, úgy tűnik, hosszú távra az egyháztól. Istentől. De vajon meddig bírja a tested, a szíved, ha a 7. nap is dolgozol és nem pihensz? Mi lesz az idegrendszereddel, a lelkeddel, ha fölülről való előkkel nem táplálod ezeket? Mi marad a szerelmeddel való kapcsolatból, ha Isten közben nem szólhat bele a párkapcsolatba, tehát úgy fogjátok élni, ahogy ti gondoljátok? Mi lesz a párkapcsolatodból, ha Isten nem formálhat közben benned téged és őt? Példázatbeli férfiak szerint van fontosabb, mint Istennel találkozni. Kiderül róluk, hogy nem is igazán akarnak részt venni az öröm lakomán, mert nem érnek rá. Van fontosabb. Ó, nem így van ma is, nem csak a személyes emberi életekben, de össztársadalmi szinten is. A jómódú nyugati világ polgárai hátat fordítottak Istennek. Az emberek nem érnek rá. Se Istennel, se a lelkükkel foglalkozni. Így is néz ki Európa. A nyugat istenvesztése okán jutunk oda mára, hogy az egész világot egy újabb világégés fenyegeti. Igen, élet-halál a tét, hogy elfogadják-e az emberek Isten hívását, aminek csak közvetítője az egyház, vagy nem. Feltűnő, hogy a példázatbeli minden hívást visszautasító ember jó módú volt. Jó módú volt. Valamiben gazdag. De figyeljétek csak! Aki földet vesz, nem azzal menti ki magát, hogy a földjén dolgozni fog. Azt mondja, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. A második meghívott, aki 5 ökröt vett, nem szántani kezdett állataival, hanem azt feleli, megyek és kipróbálom azokat. A harmadik meghívott annyit mond, megnősültem, azért nem mehetek. Kedves testvérek, az Úr Jézus nem az anyagi javak birtoklása ellen szól ebben a példázatban. Szó sincs róla. Pláne nem a házassággal szemben foglal állást. Szó sincs róla. De azt nem engedi meg, hogy ezek legyenek az életünk első számú céljai, vagy hogy ezeket úgy élvezzük, hogy közben elveszítsük a kapcsolatunkat vele. Hogy közben szembe kerüljünk Isten akaratával. Az baj. Mert az, akkor azok előrébb valók nálánál. Ne felejtsük el, hogy a példázatbeli emberek jó előre tudtak a nagy vacsoráról az első meghívás alapján. Tehát úgy kellett volna rendezni az életüket, az egyébként valóban fontos ügyeiket, dolgaikat, hogy ezek ne ütközzenek az Úr meghívásával. Azt jelenti ez számunkra is, hogy mi, akiket Isten elhívott magának, úgy kell, hogy rendezzük családi és anyagi ügyeinket, hogy az egyezzen Isten akaratával, rendjével, ígében kijelentett rendjével. Mert ha nem, akkor a mindennapi életünk megoldatlan dolgai, ügyei miatt szembe fogunk fordulni Istennel éppen úgy, mint ahogy a példázatban a jómódú három példázatbeli férfi. Pedig testvérek, a dolgok, a dolgaink éppen akkor kezdenek rendeződni. A szerelem, a párválasztás, a munka, a család, a kapcsolatok. Ha Istent semmi nem előzi meg az életünkbe, hogyha részese lehet mindezeknek, ha komolyan vennénk az Istennel való életközösséget, mert minden, ami a helyére kerül az életünkbe, bálvány Isten lesz, és előbb-utóbb uralkodni fog rajtunk. Ezért mondják a példázatban ezt a kis szót, hogy kell. Földet vettem, ki kell mennem megnézni? Kell. Kényszerített rá valaki? Megházasodtam a feleségemmel, kell lennem. Biztos, minden percben? Kötelező? Köteleztek? Észre sem veszi az ember, hogy Istentől távol élve már nem ő dönt arról, hogy mit tegyen, hanem akit bálvánnyá engedett növekedni Isten helyett a szívébe és az életébe, a gondolkodásába, aki az első. Annak fog szolgálni az ember, olyan is lesz az élete. És az életének ezen a pontján várható, hogy elkezd tönkre menni. Bárkit vagy bármit, amit Isten elé helyezünk, az uralkodni kezd a szívünkön, mérgezni kezd bennünket, és ha nem történik, uralomváltás a szívünkben. Tönkre tehet ez a dolog bennünket. Isten igazat mond, de jó lenne, ha komolyan vennénk. És milyen szépen folytatódik a példázat, Isten nem adja fel. Nem mond le az emberről ezután se. Nem fordít hátat, nem mondja azt, hát ha nem jöttök, akkor becsukom azt az ajtót. Jól érzem én magamat azokkal, akik már ott vannak, meg magamba is. Nem ezt olvassuk. Megdöbbentő Isten válasza. A házúra megharagudott, és ezt mondta szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. Nem jönnek a gazdagok, jöjjenek a szegények. Nem jön az elit, hát jöjjenek az egyszerű emberek. Nem jönnek az okosak, jöjjenek az együgyűek. Nem kellek az egészségeseknek, jöjjenek a betegek. Nem kellek Izraelnek, hát jöjjenek a pogányok. Nem kellek északon. Jöjjenek a déliek. Nem kellenek a nyugatnak, megyek majd keletre. Nem kellek Európának, megyek majd Afrikába. Jöjjenek a sírók, a kizsákmányoltak, a lelki szegények, jöjjenek az özvegyek, az árvák, jöjjenek a magányosok és a megnyomorított életűek, jöjjenek a betegek és a sírók, a megtört szívűek, jöjjenek a bűnösök mindenhonnan, akik részt szeretnének venni az én öröm lakomámban, és a ház elkezd megtelni boldog emberekkel. Nem könnyű életű, életutú, de boldogítható emberekkel. Ha nem jönnek a választottak, Hát jöhet mindenki, aki jönni szeretne. A példázatbeli engedelmes szolga visszatér, és azt mondja, Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondja a szolgájának. Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Kedves testvérek, az Úr Jézus úgy fejezi be az ő példázatát, hogy arról hallunk, hogy ennek az ünnepi lakomás háznak az ajtaja nyitva marad. Nyitva marad. A nagy vacsora folytatódik, a nagy vacsora folyik, az öröm lakoma zajlik, mert még nem ülnek minden széken, vannak üres helyek. Halljátok az evangéliumot? Még van hely. Halljátok, mit mond a szolga? Uram, még van hely. Még nem telt meg a ház. Van még hely számodra is. Nem kellene elfoglalnod a helyedet Isten öröm lakomáján. És végül, ki ez a példázatbeli szolga, akit ura újra és újra kiküld az emberek közé a parancsaival? Kedves testvérek, feltűnő, hogy egyes számba szerepel. Mindig az Úr, mindig ugyanazt az egy szolgát küldi ki. És az is feltűnő, hogy a kiküldött szolga mindig pontosan azt a munkát, azt a szolgálatot látja el, amivel megbízta az Ura. Testvérek, az Úr Jézus ebben a példázatban önmagáról beszél. Ő volt Isten népének küldött, Isten népének küldött szerelmes levele. Ő maga volt az, akiben Isten mindent megüzent a világnak, hogy mit szeretne a világgal, hogy mit szeretne a tőle elszakadt emberrel, hogy mit akar adni és hogy akarja felemelni. Jézus maga, Isten üzenete, szerelmes levele hozzánk is. Ő volt, akit Izrael, a hivatalosak, a vele egy asztalnál ülő írástudók és farizeusok is visszautasítottak. Jézus volt, aki mégsem fordult el tőlük, de odafordult a szegényekhez, kiszolgáltatottakhoz, a bűnösökhöz, a lecsúszott életűekhez. Ő volt, aki megtisztította a leprást, aki meggyógyította a vakot, aki megbocsájtott a házasságtörő asszonynak, hogy kezdjen egy új életet. Ő volt. Ő az ma is. Ő volt, aki engedelmesen azt tette, amire az Úr, az ő atya parancsot adott neki. Jézus volt, aki elkezdte megtölteni az ő atyának nagy házát, Isten országát, benne az öröm lakomás házat. Jézus magáról beszél, ő a példázatbeli szolga. Kedves testvérek, már az Ószövetség is látja őt előre így. Róla beszélt már az Ószövetség is. Ézsaiás proféta már Jézus születése előtt évszázadokkal korábban beszélt Isten szenvedő szolgájáról. Ilyeneket ír. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig ami betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, a vágóhídra viszik. Vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják. ő sem nyitotta ki a száját. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogy közeledik virágvasárnap, nagy hét, nagy péntek, húsvét. Isten, fia, Jézus áldozatában számunkra is megnyitotta az utat az ő országába, az ő házába. Beléphetünk oda először, vagy ismét, mindnyájan. És igen, tudjátok jól, a legtöbben mi is készülünk az ünnepre, vacsorával, felterítjük ezt az asztalt, készülünk az Úr vacsorával, amivel majd te is élhetsz itt. Bíztatlak, élj vele hitáltal majd. És jusson majd eszedbe az Úr asztalánál állva, bánva bűneidet, hogy a te helyedet is Jézus készítette el az atyai házban, drága árat fizetett érte nagypénteken. A mai Isten tisztelet is egy levél. Isten szerelmes levelének, Jézusnak az üzenete hozzád. Jöjjetek, én már minden kész. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük ezt a példázatot, amit a te fiad, az Úr Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt elmondott a mi okulásunkra is. Bocsáss meg, amikor pontosan úgy nézünk ki, mint a hivatalosok, akik vagy el se jövünk a te közeledbe, a te házadba, vagy csak test szerint vagyunk jelen, de a szívünket nem engedjük a közeledbe. Bocsáss meg, amikor konok, büszke, vagy felfúvalkodott a szívünk. Bocsáss meg minden közönyt, amikor már csak megszokásból érkezünk. De nagyon köszönjük, Úr Jézus, hogy mikor találkoztál ezzel, ott 2000 éve is, nem azt mondtad, hogy akkor nem foglalkozom veletek, ahogy ma sem mondod, hanem odafordultál azokhoz, akiknek igazán szükségük volt te rád, és bevezetted őket a te atyád házába, és részt vehettek a boldog lakomán, megértve, hogy még én is, ilyen nyomorult bűnös emberként, mégis kellek Istennek, mert szeret. Urunk, könyörgünk azért, akik hallják ma ezt az ígét, a te üzenetedet, azt az is tudják átvenni, ne csak a szívükig, ne csak az értelmükig, de hadd juthasson el Isten szerelmes levele, Jézus Krisztus maga a szívünkig. Köszönjük, hogy szóltál, köszönjük, hogy a te lelked által a mi lelkünkre beszéltél. Légy hozzánk irgalmas, hogy ne csak halljuk, de hogy meghallgassuk is, és befogadjuk a te ígédet. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Az Úr Jézus mondja, jöjjetek, immár minden kész. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát. jövő heti alkalmaink. Kedden este 6:30 FIFA férfi órát tartunk, szerdán este 7:00 kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10:00 gyülekezeti biblia óra lesz, 17:00 gyülekezeti hittanórákat tartunk mindhárom csoportban. Pénteken 17:00 Agnus, 18:00 Juvenis ifi órákat tartunk, este 6:30 felnőtt ifi óra lesz. Szombaton 10:00 konfirmációi órát tartunk, vasárnap 10:00 istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től a kórus próbál. Szokott rendünk szerint jövő héten a hónap utolsó vasárnapján énektanítás lesz az istentisztelet előtt. 9:50-re várjuk a testvéreket. Hirdetem, hogy március 25-én, tehát az előttünk álló szombaton 9:50-tól a templomban csendes délelőttöt tartunk elsőrenden házas párjaink számára. Az előadó dr. Pap Miklós, görög katolikus atya, főiskolai tanár lesz. Az előadás címe a konfliktus kezelés testi, lelki, spirituális dimenziója. Jelentkezni a házaspárok.pkr@gmail.com oldalon lehet. A programot szendvics ebéddel fejezzük be, tervezetten 13:30-kor gyermekfelügyeletet biztosítunk. Tekintettel a témára, tehát a konfliktus kezelésre, minden érdeklődő testvéremet hívom és várom, legyen fiatalabb, középkorú vagy vén, sajnos konfliktusaink vannak, tehát mindenkinek nyitott most ez az alkalom. A programról megtaláljuk a legfontosabb információkat a honlapunkon és a kihelyezett, itt az épületeken kihelyezett plakátokon. Aki csendes délelőttünkről több részletet is szeretne megtudni, Takácsné Takaró Mónikát vagy Terebesi Rékát keresheti, keresse meg. Újfent hirdetjük, hogy találtunk, emlékeim szerint múlt héten szombaton a templom udvarba egy Renault sluszkulcsot, akinek hiányzik a sluszkulcsa a hivatalba, átveheti. És végül kérjük testvéreinktől, hogy akik tehetik, adójuk 1%-ával támogassák kaponyítás közhasznú alapítványunkat. Minden nyáron ebből a felajánlásból is segítjük a táborozni jövő gyermekeinket és fiataljainkat. Az adó bevalláshoz szükséges információkat megtaláljuk a honlapunkon, ennek címe www.pkr.hu. Előre is köszönjük a támogató segítségét a testvéreknek. Záró énekünket keressük ki. Ez a 834. számú dicséret. Énekeljük is végig. 834. számú énekünk első verse így kezdődik. Ébredj, bizonyságtévő lélek.